A villám vége fonódig ért, és Jóska megilletődve húzta be a nyakát. Még ide vág, szorongodott, de utána megindult az eső, és egyszerre elmúlt a félős tikkadság. Kell a legelő a lovaknak, gondolkodott suttogva. Már nagyon kiszáradt minden. Az eső sebes zuhogással verte a falakat, de Jóskának jó füle volt, és meghallotta a közelgő dobogást. Már meg is akadtak a kapu előtt.
Jóska, erezd be bennünket, csak csendesen!
Te vagy az uram! Örvendezett Jóska, és Bogics három társával csendesen belovagolt a végházba, ahol mélyen aludt mindenki, csak a kapitány ablakában ijedezett valami kis világosság. Csomai uram ülve elaludt székében. Amikor koppant, az ajtó felébredt, de nem szólt. Az ajtó halkan újra kopogott.
Gyere be!
Mondta a kapitány. Az ajtó csendesen kitárult, és Csomai uram úgy emelkedett fel székéből, mint aki kísértetet lát, mert az ajtó keretében ott állt Márkó, szerényen, kicsit mosolyogva, és megsimogatta kis kecske szakállát, mint azt Dellinitől látta.
Elvégeztem, uram.
Reggel felé Csomai aztán mindent tudott. László betegsége nem hagyta az örömet zajossá válni, de nem is rettegtek érte.
Kiheveri,
mondta a kapitány, és annyi bizakodás volt a hangjában, hogy Bogics is egyszerre felvidult.
Hozd fel az embereidet, Márkó,
mondta Csomai. A két legény és Csicsa megálltak előtte, és elpirultak a dicsérettől.
Mától elsők vagytok a legények között, és szavatokat megfogadni tartoznak.
Kezet fogott velük. Bogics pedig kinyitotta Szinán erszényét, melyben zizegve csúszkált 100 török arany, Szahin váltságdíja. Mindenikük 10 aranyat kapott. Amikor lefelé mentek a lépcsőn, Csicsa előre tartotta két kezét. Egyikben a 10 aranyat, másikban pedig a kapitány készfogását szorongatta, és nem tudta, mit kezdjen velük. Arra azonban megesküdött, hogy ekkora öröm és dicséret nem ért még cigányt ezen a kás világon. Délelőtt Máté gyerek kereste Csomai uramat, és hosszan időzött nála. Utána a kapitány Bogicssal 10 emberrel elügetett Bézseny felé, még világossal érkeztek. Máté már az udvarház előtt várta őket, ahol 2 ember feküdt a füvön, és felettük döngve jártak a legyek. Bogics megállt mellettük, és csak egy pillantást vetett Kalas összeégett arcára.
Ez a ma vallon, mondta tompán, ez pedig mutatott Rimbásra, a főlegénye. Kimenének hát a világból ezek a latrok, és most már nyugodtan alhatnak a népek a beregtáján.
Este pedig 2 gyors lovas indult Kanizsa felé, Csomai uram levelével. Múltak a napok, de erről László nem tudott semmit. Suttogva jártak körülötte, s a koppányi asszonyok minden praktikájukat kipróbálták rajta. Hidegvizes vászonba csavarták, hogy elmúljon tüzessége, de bizony hiába, mert így is sokszor majd kiugrott az ágyból. Egy hét múlva aztán először végre nyugodtan elaludt. Kata néni, a koppányi tudós magyarasszony sietett is Szinánhoz. Nagyságos aga, a betegség megfordult. Szinán éppen Szahinnal és Ajsával, a lányával tanakodott, hogy mit kellene tenni, mert már féltek, hogy László elpusztul. A jó hírre egyszerre megváltozott minden.
Menjünk be,
mondta Szinán, és elindult László szobája felé. A szép török lány pedig meglökte Szahint, és elpirult.
Ajsa is jöhet,
szólt apja után, mert húgának megígérte, hogy megmutatja a magyar vitézt, akit a nehéz rabságban annyira megszeretett. Szinán megállt, komoly, csodálkozó arccal fordult vissza.
Miért ne jöhetne? Akit fiam, te testvérül fogadtál, az neki is csak testvére lehet.
És halkan benyitotta az ajtót. László arcáról elmúltak a láz fakó virágai. Mélyen, kimerülten aludt. Lélegzete egyenletes volt, és keze fehéren, vértelenül feküdt takaróján, mint a halotté.
Allah segítse és tegye boldoggá, suttogott Szahin. Mint amilyen igaz ember és jó vitéz.
Szinán bólintott.
Egy istenünk vagyon, s egyként emberek vagyunk. Miért, hogy egy isten teremtett mind kicsit s nagyot?
És komoly szeretettel nézte László sápadt arcát.
Ajsa csak hallgatott. Jó ember lehet, gondolta, és szerette volna, ha László kinyitja a szemét.
Másnap délelőtt Kata néni rendbe tette a szobát. Egy szőnyeget akasztott az ablak elé, hogy ne bántsa a nap a beteget. Aztán leballagott a konyhába friss hírekért. Csend volt a házban, de valahol nyitva feledtek egy ajtót, mert az asszonyok szobája felől édes keleti illat szállongott, és valami húros hangszer pendült néha álmosan, mint maga a nyári délelőtt. A zsongó pendülések halkan végig szaladtak a folyosókon, és belibbentek a szobákba. Rátelepedtek a nehéz illatra, és elcsendesedtek a levegőben. László sóhajtott, csak tisztuló gondolatait érezte, melyek lassan elindultak. Talán meghaltam, gondolta, és valahol énekelnek. Aztán kinyitotta szemét, keze idegen fehéren feküdt a takarón, a félhomályban lengett még a húr egy-egy pendülése, az ablak előtt fecskék csiviteltek. Háta mögött halka nyílt az ajtó, és László lehúnyt a szemét. Jó, így gondolta, és szeretett volna egyedül maradni, de gondolatai már rohanva szaladtak visszafelé. Valami suhogás mozgott a szobában, és László szeme éberen életre várón kinyílt. Két ilyet nagy kék szem nézett vissza rá, és Ájsa szeretett volna kiszaladni. Keze védően mozdult, amikor László megszólalt.
Ne menj el, kérlek!
A szép Ájsa zavartan megállt. Nem tudtam, hogy ébren vagy, mert másképp nem jöttem volna ide. Nem illik, de Szahin azt mondta, testvérül fogadtátok egymást. Én Szahin húga vagyok, és most elmegyek.
Ne menj el, kérlelte László.
Sokáig nagyon egyedül voltam. És most már tudta, hogy koppányban van. Visszajövök, mondta Ájsa. Csak kérlek, ne szólj, hogy itt jártam. És elsuhogott. László már felébredt. Az ablak nyílásán kívül a nyári nap lángja lobogott, az életzaja mozgott az ablak alatt, és neki már fontos titkot kellett megőriznie. A konyhában Kata néni vitte a szót, és csak akkor csendesedett el, amikor Ájsa belépett. Hogy van a beteg? Kérdezte.
Alszik, gyöngyöm, alszik, mondta Kata néni szemreben és nélkül. De most már átesett a nehezén, megyek is fel. Nem jön, kisasszonykám?
Nem illene.
Na, már csak ilyet ne mondjon, szentem, akár a fadarab fekszik a lelkem. Ám bátor helyrelegény, akárki megnézheti. Na, csak gyűjjön, bogaram!
László vidám örömmel nézett a belépőkre, és Kata néni összecsapta a kezeit. Boldogságos szűzanyám, hála légyen! Vitéz uram, persze, szegény, az sem tudod, hol vagy, mi vagy. Én az öreg Kata néni vagyok, ez meg itt a nagyságos aga lánya. Koppányban! László keze megmozdult a takarón, mintha simogatna, és szeme titkos vidámsággal kereste meg a lány szemét. Nem sokára Szahin robogott a szobába, sovány volt még most is nagyon, de arcán már a nyári nap egészsége barnult. László, nem is tudod, milyen beteg voltál, és milyen nagy örömünk van. Azonnal megküldöm a hírt fonódba, mert a ma nagy vitéz Bogics erősen meghagyta. Szinán is mosolyogva közeledett. Mivel tudom én ezt meghálálni? Mondta László ránézve.
Ebben a házban otthon vagy, fiam, mondta Szinán. Ne essék erről szó többé.
László aztán nagyon gyorsan lábra kapott. Kata néni aranyló húslevesei szétáradtak benne, és amikor először felkelhetett, reggel egy rend szép vitézi ruha feküdt az ágy szélén. László tiltakozni akart, de Szinán elhallgattatta.
Mondtam, hogy itthon vagy, fiam.
A török borbé aztán rendbehozta Lászlót, hogy Kata néni ámulva nézett rá.
Vitéz uram, egy óráig sem ápolnálak, ha 40 évvel fiatalabb lennék. Nem is kell engem ápolni, Kata néni, most már, hála Isten! De nem maradok adós, csak haza tudjak menni.
Az udvarra azonban valahogy nem volt kedve lemenni Lászlónak. Odalent sok volt a napfény, és már nagyon megszokta a bolthajtásos nagy szobát, a békés csend zsongását maga körül, és Ájsa kedves arcát, kit mindig maga körül érzett, ha nem is volt a szobában. A nyitva hagyott ajtókon átlengett a lány szobájából az az édes illat, és néha húrok halkpengése. Szinán és Szahin a rétet járták, hol most gyűjtötték a szénát a vár számára. Kata néni a konyhán lebzselt, mikor Ájsa megkoppantotta László ajtaját. László maga nyitott ajtót, és Ájsa szemei fényesek lettek. Te lennél az? Meg sem ismerlek.
Én mindig az vagyok, neked elsősorban. Nagyon vártalak. Hiszen már úgyis csak keveset leszünk együtt.
Múlt a nyár. A koppányi minaret árnyéka minden nappal hamarabb ért az ablakhoz, melynél Ájsa ült és hímzett. A messze rétről már széna illatot hozott a szél, és László hallgatva nézte a kis töröklány fürge ujjait. Sose beszélsz nekem vitézi tetteidről, ha együtt vagyunk, csak hallgatsz, mondta Ajsa.
Nézlek, Ajsa, nézem a kezed, az arcod. Miről beszélhetnék? Szép vagy.
Ajsa elpirult. Hányadik vagyok én, kinek ezt mondod?
Első, mondta László komolyan, és a szép török lány megérezte, hogy igazság van a vitéz szavában.
És aki a feleséged lesz, Oglu lánya?
Oglu lánya sosem lesz a feleségem. Zsuskát én testvéremnek vittem haza.
Ajsa hosszan kinézett az ablakon, a hímzést magához szorította, de már nem dolgozott tovább. Elmegyek, mondta, és szokatlanul lágy volt a hangja. Már egészen besötétedik.
Pedig még nem volt sötét.
És akkor este régen elszállt a müezzin éneke, és a tejút már régen felragyogott az égen, Ajsa szobájában még mindig pengett a párhúros kis hangszer.
László már kijárt Szahinnal a rétekre solymászni, és lassan felette már azt is, hogy beteg volt. Délutánonként szívesen maradt volna a hűvös szobában, de Szahin mindig elcipelte magával. Megesett, hogy két nap sem látta Ajsát. Nagyon hiányoztál már, mentette magát László, amikor véletlenül egyedül maradtak egyik este. De nem akartam Szahint megbántani, olyan szívesen hívott.
Nem baj, mondta a kislány tompán. Mi már megszoktuk, hogy csak akkor kellünk, amikor betegek vagytok.
Felkelt és elment csendesen. László pedig a pokolba kívánta a sólymokat és Szahint is. Legszívesebben kipenderítette volna a szobából, amikor másnap is nagy örömmel megjelent. – Gyere! – mondta. – Új karujok érkeztek! – László elpirult. – Ne haragudj! Sok volt egy kicsit. Pihennék ma délután.
Szahin jó fiú volt. – Látod, milyen szamár vagyok, erre nem gondoltam. – Most mi lesz?
– Semmi – mosolygott László. Elmégy egyedül, és estére elmeséled, hogy mit tud az új madár.
Szahin szenvedélyes solymász volt. Elrobogott. Ajsa szokás szerint kilesett az ablakon, és szemében az öröm fellobbant. Itthon maradt, gondolta, de hát, ha beteg, és elindult László szobája felé. Beteg vagy? Kérdezte. Már megijedtem, mert Szahint egyedül láttam elmenni.
Nem vagyok, mondta László, de itthon maradtam, mert szerettem volna veled beszélni. Múlik a nyár, és nekem el kell mennem. De előbb még sok minden mondani valóim vannak.
Ajsa kinézett az ablakon, és egy szőnyeg rojtját morzsolgatta. Nagyon sietsz? Elkívánkozol innét? Hiszen igaz, mi tartana itten?
A szőnyeg rojtja elszakadt, és Ajsa szája elgörbült. László úgy érezte, a szobafalai lágyan összeborulnak, és csak egyedül vannak a világon. Az első ébredés édes zsongása harangozott valahol mámoros zengéssel, és Ajsa szeme most is feléje fordul könnyes szomorúsággal. László kezébe vette a tanácstalan kis kezet, és magához vonta. Elmegyek, kis virágom, de te is eljössz velem.
Akarod?
Ajsának megmozdult a szája, könnyein keresztül most már a boldogság lángja lobogott.
Akarom.
És kiszaladt a szobából. László pedig végigfeküdt az ágyon, nézte a mennyezetet, mely kinyílt, és fel lehetett látni az égig.
Nem sokára Bogics érkezését várták. László és Ajsa ritkán lehettek egyedül, és úgy beszélték meg, hogy addig ne tudjon senki semmit, amíg László haza nem megy, és mindent elő nem készít. De ha csak egymásra néztek, vagy megérintették egymás kezét, a boldogság lángja szinte perzselt körülöttük. Félve gondoltak a vallásos Szinánra, aki talán nem tartja jónak, hogy lánya kereszténhez menjen feleségül, de tudták, hogy Szinán mindent megtesz gyermekeiért, és Lászlót is megszerette.
Ezt majd csak elintézik valahogy.
Bogics aztán egy szép augusztusi délutánon 10 fonódi vitézzel berobogott a Koppányi várba.
Szinán megölelte, a török vitézek pedig fergetekesen megéjenezték, mert tudta mindenki Szahin és László megszabadításának történetét. A jó Márkót megint körülvette a dicsőség és szeretet. Ez jól esett még a törököktől is. Nem rossz emberek ezek, gondolta, és úgy megszorította László kezét, hogy az felsziszent. Nem akarta a sokaság előtt megölelni, aminek László kivételesen örült,
mert nem úszta volna meg csonttörés nélkül.
Hát meggyógyultál?
Kérdezte, amikor egyedül maradtak, és szemei az örömtől ragyogtak. Most László kereste Bogics kezét. Márko, nekem csak egy életem van, és azt neked köszönhetem. Ha örömöm lesz, rád gondolok, mert azt tőled kaptam.
Engedje az Isten bebizonyítanom, hogy nem érdemtelenre pazaroltad szeretetedet és vitézségedet, és a jó Márko egészen elérzékenyült, és úgy megölelte Lászlót, hogy az a legjobb akarat mellett sem tudott többet szólni.
Mikor László újra beszélni akart, Márko ismét kitárta rettenetes karjait, és nevetett. László pedig elhallgatott.
Most aztán beszéljünk másról, mondta. Nagy híreket hoztam. Tudod-e, hogy kit tartanak mostanában a legnagyobb vitéznek fonódtáján?
Téged?
Nem, hanem a kis Mátét, aki lenyilaszta Kalest és főlegényét udvarházatok előtt.
László felugrott. Igaz ez, Márko?
Elhiheted, magam láttam mind a kettőt. Kales be akarta lövetni puskaporral a kaputokat, és már meg is gyújtotta a petárdát, amikor Máté gyerek oldalba lőtte. No, meg is perzselődött, mint a disznó.
Nagy nyugság ez nekem, mondta László. Bár én szerettem volna a pokolra küldeni.
Magam is úgy voltam vele, de azt gondolom, az ördögnek mindegy, hogy ki küldte oda őkelmét.
Este pedig nagy tor volt a magyar vitézek tiszteletére. Az asztal főn Márkó ült, akit csak erővel lehetett odaültetni. Szinán azonban nem engedett.
Te vagy itt ma, vitéz uram, az első, mondta. Mert ha te nem szabadítod meg a rabokat, ma talán halotti mécsest kellett volna gyújtanunk.
Márkó megfogta a kupáját.
Szinán uram, mondta. És ti többiek, akarjátok-e, hogy itthon érezzem magam?
Akarjuk, persze, hogy akarjuk.
Hát akkor ne beszéljünk erről többet,
és ki itt a barát. A törökök éjjeneztek, de nem ittak. Szinán tiltotta vitézeinek a borivást, és azok a tilalmat nyilvánosan be is tartották. Később azonban hol az egyik, hol a másik tűnt el, és a török vitézek mind vidámabban tértek vissza. Amikor pedig Szinán és az öregebbek egyedül hagyták a fiatalságot, Száhim benyúlt zsebébe, és egy kis kupát tartott Bogics elé, aki mellett ott állt a csobolyó. Nem adnál nekünk is, uram? Igen, megszomjúhoztunk.
Hely, a kutya tagadóját, valahol egy becsületes török van a világon. Hogy ne adnék, édes fiam?
Erre már ott álltak a többiek, és mindenkinél ott volt a kis fakupa.
Máskor nem szoktuk, mondták mosolyogva, de azt nem kívánhatod, uram, hogy a te egészségedre ne ígyunk.
Márkó megért töltögetni. A hajnal ott settenkedett a koppányi réten, és már a galambok is búgtak a minaret tornyán, amikor Bogics még mindig dühösen magyarázta Szahinnak, hogy nincs nagyobb bolondság, mint hogy török és magyar marják egymást, miközben felfalják az országot a felséges császár vitézei.
Hagyjátok Konstantinápolyt a fenébe, ütött az asztalra. Hát van ennél szebb ország a világon?
Nincs, mondta Szahin, és látszott rajta, hogy szívéből beszél. De ekkor már a müezzin éneke jajdult meg a vár felett. Hát, aludni tértek. Egy hét múlva pedig újra ott álltak a lovak a várudvarán. Szahin is boldogan készülődött az útra, melyet László még a rabság sötét napjaiban ígért meg, de melynek valóra válásában egyikük sem hitt. Szinántól még reggel búcsút vettek, mert neki kaposba kellett sürgősen mennie. Bogics már lent állt az udvaron, és nyergét nézegette, melyet Szinántól kapott ajándékba. László pedig tett, vett, és nyelt nagyokat, míg végre kinyögte. Ennyi, majd elfelejtettem, Ajsától kell még elbúcsúznom. Szahin már indulóban volt. Szobájában van, de én lemegyek, mert Márko már türelmetlenkedik. Sietek, ugrott fel László. Látod, ilyen feledékeny vagyok, még megharagudott volna. És elsietett az asszonyok szobája felé. Mikor az ajtó felé nyúlt, az csendben kinyílt előtte, és László meghatva állt meg a kis szobában, mely tiszta volt és halk, mint a szerelem, mely átfonta őket. Ajsa szemei mélyek lettek, mint a tenger, és csak beleszédült László ölelésébe. Nem lesz más gondolatom, mint te, édes virágom, amíg nem látlak, mondta László. És én várlak. Várlak, suttogta a lány bódultan, és éjszaka lesz addig körülöttem. Az idő pedig repült kint a napsugáron, a fecskék szárnyán, a lovak dobbanásán, bent pedig a szú percegésén és szívükben, melyek átdobogtak egymásnak mámoros üzeneteket. Amikor pedig magukra ocsúttak, László még egyszer maga felé fordította a kislány könnyes arcát. Ajsa engedelmesen odaadta száját, és László megcsókolta, mint a virágot. Megcsókolta két könnyes szemét, és kisietett a szobából. Ajsa pedig nekidőlt az ajtónak, és kitárta üresen maradt karjait.